Szeretettel köszöntelek benneteket a ma délelőtti ige tanulmányozásunkon. Egy olyan ige szakaszt szeretnék veletek megosztani, ami nagyon megérintette a szívemet, amikor hallgattam egy prédikációt. Ez a gondolat nagyon közel került hozzám, és úgy az Úr kibontotta előttem is. Az a címe a mai témának, hogy az Úrnak szüksége van rád. Az Úrnak szüksége van rád. És egy történetet szeretnék felolvasni veletek közösen. Azt a történetet, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Márk evangélium a 11. részéből olvassuk fel először, és utána Lukácstól is el fogjuk olvasni majd. Márk 11. fejezetének az első 10 versét olvassuk. Márk 11-nek az első 10 verse. És mikor Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagé és Betánia felé, az olajfák hegyénél, elküldött 2 tanítványai közül. És mondta nekik, eredjetek abba a faluba, amely előttetek van, és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amilyen ember nem ült még soha. Azt oldjátok el, és hozzátok ide. És ha valaki azt mondja nektek, miért teszitek ezt? Mondjátok, az Úrnak van szüksége rá, és azonnal elbocsátja azt ide. Elmentek azért, és megtalálták a megkötött vemhet, az ajtónál kívül, a 2 útnál, és eloltották azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondták nekik, mit műveltek, hogy eloldjátok a vemhet? Ők pedig feleltek nekik úgy, amint Jézus megparancsolta, és elbocsátották őket. És odavitték a vemhet Jézushoz, és rávetették felső ruháikat, ő pedig felült rá. Sokan pedig felső ruháikat az útra terítették, mások pedig ágakat szeldeltek a fákról, és az útra hányták. Akik pedig előtte mentek, és akik követték, kiáltottak mondván, Hozsánna, áldott, aki jön az Úrnak nevében. Áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa, amely jő az Úrnak nevében, Hozsánna a magasságban. És akkor megkérnék valakit, hogy olvassa fel Lukács 19. fejezetéből is ezt a történetet. Lukács 19-ből a 29-től 38. vers kivállalkozik a felolvasásra. Egy bátor férfi hang, mondjuk Áron. Lukács 19, 29-től 38-ig. Lukács 19, 29-től 38-ig.
És lőn, mikor közelgetett Bét Fágéhoz és Betániához, a hegyhez, mely olajfák hegyének hivatotik, elkülde 2 az ő tanítványai közül, mondván. Menjetek el az átellenben lévő faluban, melybe bemenvén találtak egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült, eloldván azt, hozzátok ide. És ha valaki kérdez titeket, miért oldjátok el, ezt mondjátok annak, mert az Úrnak szüksége van rá. És elmenvén a küldöttek úgy találák, amint nékik mondotta. És mikor a vemhet eloldák, mondának néki, annak gazdái, miért oldjátok el a vemhet? Ők pedig mondának, az Úrnak szüksége van rá. Elvivék azért azt Jézushoz, és az ő felső ruháikat a vemhére vetvén Jézust ráhelyezteték. És mikor ő méne, az ő felső ruháikat az útra teríték. Mikor pedig immár közelgete az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokassága örvendezve kezdi dicsérni az Isten fennszóval, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Mondván, áldott a király, ki ő az Úrnak nevében. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban.
Köszönöm. Nagyon sok érdekes dolog van ebben a történetben. Mondhatnám azt is, hogy szokatlan Jézustól. Tőletek kérdezem, gyerekek, hogyha ma valaki ilyet csinálna, hogy oda megy egy házhoz, és beül az autóba, és kinyitja a kaput, és elindul kifelé. Azt minek neveznénk? Egy idegen. Ugye? Tolvaj. És ez a tett, ez a cselekedet egy lopás. Igaz? Mert a tanítványok nem kérték el senkitől azt a szamarat, ugye? Hanem csak utólag mondták, amikor megkérdezte őket valaki, de így ránézésre ez egy klasszikus lopás volt. Szóval maga az egész eljárásmód nagyon furcsa, különös. Jézusnak nyomós oka volt rá, hogy ezt a módszert választotta, és nem a megszokott úton járt el. Az is nagyon érdekes, hogy Jézus bevonult ebbe a Jeruzsálembe. A történetből kiderül, hogy amikor az emberek látták, hogy ez történik, ők mit értettek meg ebből? Hogyan élték ők ezt meg, hogy mi történik? Mit láttak ők ebből? Benne van a szövegben. Lehet, hogy nehéz a kérdés, de próbáljátok meg megkeresni. A sokasság hogyan értékelte Jézusnak a bevonulását? Így van, jön a király. Elkezdődik a messiásnak a királysága. Így van? Ott van benne Márk evangéliumában is. Ha megnézitek a 11. fejezetben, 10. vers. Áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa, amely jó az Úrnak nevében. Tehát jön a királyság. Lukács evangéliumában konkrétan mondja is, hogy 38. versben, Lukács 19.38. Áldott a király, aki jön az Úrnak nevében. Tehát a sokaság ezt úgy értékelte, hogy Jézus, mint király, bevonul, és elkezdődik az ő királysága. Jézus vajon tudta, hogy így fog történni? És ő ezt jónak tartotta? Hát annyira jónak, ugye ezt nem olvastuk fel, de olvassuk, hogy a farizeusok megfették a gyerekeket, hogy hát ha nem hallott, hogy mit kiáltoznak? És ő pedig azt mondta, hogy hát ha ők nem kiáltoznak, akkor a kövek fogják mondani. Tehát, hogy ez valami szükséges és jó dolog volt. Na de kérdezem, Jézusnak a királysága ekkor kezdődött el? Ténylegesen? Nem ekkor kezdődött el, ugye? Hanem pünköskor kezdődött el az ő királysága. Na de hát akkor Jézus tudta, hogy ez még nem az igazi. Ez nem a tényleges királyá koronázása. Akkor miért volt erre az egészre szükség? És miért így? Én nekem az a meggyőződésem, hogy ennek nagyon komoly lelki tanulságai vannak, hogy ezt Jézus azért tette így, mert ez egy előképe annak, amit ő a tényleges, a valóságos királyságának a felállításakor tesz. Minden egyes mozzanat, minden egyes szó tett egy előkép, vagy egy jelképe annak a valóságnak, ami ténylegesen történik, amikor Jézus Krisztus felállítja az ő királyságát. És nagyon érdekes, amilyen megjegyzést János fűz ehhez a történethez, János 12.16-ban, azt mondja, ezeket pedig nem értették eleinte az ő tanítványai, hanem amikor megdicsőítették Jézus, akkor emlékeztek vissza, hogy ezek ő felőle vannak megírva, és hogy ezeket művelték ő vele. Tehát azt mondja, hogy a tanítványok nem értették ezeket egészen meddig? Meddig nem értették?
Miután megdicsőült Jézus.
Amíg meg nem dicsőült. Mi történt Jézus? Mikor volt Jézus megdicsőülése? A mennybe menetelekor, így van. És mi történt, amikor Jézus megdicsőítetett?
adta vissza a fiúi királyi jogait, hatalmát.
Egész pontosan mikor volt ez a megdicsőítetés? Tehát az, hogy megdicsőült Jézus, ez mit jelent? Mit jelentett a gyakorlatban? Visszakapta a király jogát, visszakapta a jogait, de egyúttal a Biblia ezt úgy fogalmazza, hogy az Isten király székének jobbjára ült. Mit jelent ez, hogy az ő jobbjára ült? Milyen szerepet töltött ott be utána?
Isten fia.
Isten. De hát azelőtt is Isten fia volt. Király lett. Ez volt az ő királyságának a kezdete. Tehát az, hogy az Isten jobbjára ült, trónra ült, ez volt az ő királyként való elismerése. És ez egész pontosan tudjuk, hogy mikor történt, ez pünköskor történt. Ekkor áradt ki a Szentlélek, Jézus Krisztus megdicsülésekor. És a mennyben pedig ez az ő királyságának a kezdete volt. Tehát ezt a történetet a tanítványok akkor értették meg, amikor Jézus Krisztus elkezdte a tényleges királyságát. Megértették, hogy ez az egész, ami itt történt akkor, ez valahogy Jézus Krisztusnak a királyságával van összefüggésben, ami pünköskor kezdődött el. Tehát ez az egész történet egy példázat Jézus Krisztusnak a királyságáról. Mit érthetünk meg ezekből? Próbáljuk meg alkalmazni akkor ezeket a képeket. Először is elevenítsük fel egy kicsit, hogy Jézus Krisztusnak a királysága milyen természetű. Hol van ez a királyság? Hol van Jézus Krisztusnak a királysága? Hogyha kikeressük Lukás 17 fejezetet, 21. verset, aki megtalálja, olvassa fel. Lukás 17, 21. vers.
Sem azt nem mondják, ímé itt vagy, ímé amott van, mert ímé az Istennek országa ti bennetek van.
Köszönöm. Tehát akkor hol van az Isten országa? Ti bennetek van. Tehát az Isten országa a szívben van. Tehát ez a történet egy olyan valamiről szól, ami a szívben történik. Jézus Krisztusnak a mi szívünkbe kell királyként bevonulnia. Úgy, ahogy Jeruzsálembe bevonult. Na most, hogyan jutunk be mi a királyságba? Hogyan jut be egy ember a királyságba? Egy igét szeretnék felolvasni. Efézus levél második fejezetéből, 5.-6. verset. Jól ismerjük ezt az igét. De most olvassuk el még egyszer. És az a kérdésem, hogy hogyan jutunk be mi, vagy hogyan jut be az ember Isten királyságába? Aki megtalálta, olvassa fel. Efézus 2. 5.-6. vers.
Hát különösen minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg. És együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Jézus Krisztusban.
Köszönöm. Na, tudunk ebből válaszolni erre, hogy hogyan jutunk be a királyságba? Egyáltalán itt erről van szó? Miről beszél ez az ige? Jézusnak, hogyha csak megnézzük ezt az igét, Jézusnak milyen tapasztalatáról van itt szó? Soroljuk el, valaki el tudja mondani, hogy milyen tapasztalatokat mond itt Jézusról, hogy Jézussal mi minden történt?
Krisztussal együtt megelevenített.
Először is
az a feltámasztás.
Először is meg voltunk halva, Jézus is meg volt halva. Aztán utána, amit mondtál, Éva?
Feltámadtunk, tehát feltámad Krisztus.
Feltámad Krisztus, utána mi történt vele?
És ültetett a mennyben.
Na hát hova ültette Isten őt a mennyben?
Hát a trónra.
A királyi trónra. Ugye akkor, amikor leült a mennyben, akkor kezdődött el az ő királysága. Tehát ez a királyságba való bemenetel. Jézusnak a királyságba való bemenetele. És mi hogy jutunk be ebbe a királyságba? Van itt egy szó ebben az igében. Egy szót kérek.
Együtt.
Együtt. Együtt. Kivel együtt?
Krisztussal együtt.
Krisztussal együtt. Így van. Tehát mi nekünk, ha belépünk a királyságba, az Krisztussal együtt van. Na most, hogyha visszatérünk ehhez a történethez, amit felolvastunk, Jézus Krisztus Jeruzsálembe való bevonulásáról. Mit látunk itt, hogy ki az, aki Krisztussal együtt vonult be? Aki legszorosabban volt együtt Krisztussal, amikor bevonult. A szamár volt Jézushoz legközelebb, amikor bevonult. Hát ez nagyon érdekes. Ennek a szamárnak a tapasztalata rendkívül érdekes, hogyha megvizsgáljuk. Olvassuk el még egyszer Márk evangéliuma 11-ből, hogy mit mond erről a szamárról. Milyen állapotban volt ez a szamár? Márk evangéliuma 11. fejezetéből a második verset olvassuk el. Elolvasom. És mondta nekik, eredjetek abba a faluba, amely előttetek van, és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha. Azt oldjátok el, és hozzátok ide. Na, milyen állapotban volt ez a szamár? Mondjuk el.
Megkötött.
Meg volt kötözve. És mit mond még róla, hogy mi volt még a tulajdonsága? Ember nem ült rajta. Tudjátok, gyerekek, hogy ez mit jelent, hogyha egy ember még nem ült azon a szamáron? Milyen az a szamár, amilyen még nem ült ember? Vad, nagyon jó, köszönöm. Idomítatlan. Igaz? Hogyha megpróbált volna egy ember csak úgy ráülni, mit csinált volna vele az a szamár? Ledobta volna. Így van. Használható az ilyen szamár? Nem igaz? Haszna vehetetlen. Még. Egyelőre. Először be kell idomítani. Először használhatóvá kell tenni. Ez a szamár, ez az embert jelképezi. Az olyan embert, aki még nincs bent az Isten országában. Meg van kötözve. Meg van kötözve a bűnnel. És Isten számára nem használható. Nem engedelmeskedik a törvénynek, mert nem is teheti. Mert a bűntől meg van kötözve. Ilyen az embernek az állapota. És azt mondja, míg a harmadik, nem a Márk evangéliumában, a Lukács evangéliumában írja, 19. fejezet 33. versében, nem elég, hogy meg volt kötözve, meg idomítatlan volt ez a szamár, nem is engedték olyan könnyen. Volt neki egy gazdája ennek a szamárnak. Tehát nem csak úgy általában a járókelők tartották volna vissza, hanem a Lukás 19.33-at elolvassuk, azt írja, és mikor a vemhet eloldották, mondták neki annak a gazdái. Miért oldjátok el a vemhet? Hát nem tudom, ti hogy viszonyulnátok hozzá, éppen ott vagytok az udvaron, bejön valaki hozzátok, egy teljesen vadidegen ember, beül az autóba, beindítja az autót, már áll kifelé, és akkor oda rohansz, és kérdezed, hogy hát mit csinálsz az autómmal? Valószínűleg ezek az emberek se olyan nyájasan kérdezték, hogy jaj, hát mit csináltok ezzel a szamárral? Hát, ahogy mondtátok is az elején, hogy bizony ez egy lopás kategória volt, valószínűleg nem túl jól érintette azokat a gazdákat, igaz? Hogy el akarták vinni ezt a szamarat. Ki az, aki az embert visszatartja? Aki az embernek a gazdája? Hát a bűn és a bűnön keresztül pedig maga Sátán. Sátán az, aki nem nézi jó szemmel, hogyha bárki is szabadulni akar a bűnből. Kérdéseket tesz fel. Vissza akarja tartani. Hát milyen jogon? Milyen jogon akarsz te szabadulni? Milyen jogon akarsz te Jézus Krisztusnak szolgálni? Neked itt dolgod van. Te az enyém vagy. Ő ezt mondja. Szóval ennek a szamárnak ez volt az állapota. De nézzük meg figyelmesen, hogy mi történt utána vele. Először is mi történt ezzel a szamárral, ami változtatott az állapotán? Hogyan kezdődött a szamár életében a változás? Nézzük meg a történetet. Márk evangélium a 11. fejezetéből, vagy Lukácsból is mondhatjátok, mert ugyanaz van benne. Hogyan kezdődik minden? Tehát az a kérdésem, hogy ugye ez volt a szamárnak az állapota. Meg volt kötve, idomítatlan volt, és a gazdája igényt formált rá. Mi az, ami változást hozott az ő életében? Hogy kezdődött ez az egész változás? Ami miatt elköthették és felszabadult.
Egy szó, egy mondat.
Hát nem ott kezdődött. Még visszább.
Hát, hogy Jézus előre elmondta, hogy ő meg fogja szabadítani.
Igen, hát...
egy isteni elgondolás.
Igen, igen, volt egy isteni terv, és elküldte az ő tanítványait. Egy nagyon fontos. Jézus elküldte az ő tanítványait, ezzel kezdi Márk 11.1-ben, amikor közeledett az Olajfák hegyénél, elküldött kettőt tanítványai közül. Tehát először is el voltak küldve a tanítványok. És mit csináltak ezek a tanítványok? Mit mondott nekik Jézus? Hogy mit csináljanak?
Mondták a Jézus mondatát.
Pontosan. Így van. Először is eloldozták a szamarat. Először is eloldozták a szamarat. És utána mondták az üzenetet. De mi ez az eloldozás? Mi az, amit Jézus tesz velünk? Beszél Jézus szolgálatával kapcsolatban is egy eloldozásról? Olvassuk el Ésaiás könyve 61. fejezetéből az első verset. Ez az az ige, amit Jézus Krisztus az ő szolgálatának kezdetén felolvasott az Ésaiás tekercsből, és önmagára vonatkoztatta. Tehát ez az ige, ez Jézus Krisztusnak a küldetéséről szól. Ésaiás 61. első verse. Aki megtalálta, olvashatja.
Az Úristen lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívőket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást.
Köszönöm. Látunk itt ebben a történetben egy megkötözöttet? Olyan megkötözöttet, aki utána szabadulást kap, akit eloldoznak? Ki volt ez, akit eloldoztak? Aki meg volt kötve? Hát a szamár, igaz? Jézus Krisztus azért jött, hogy a megkötözötteknek szabadulást hirdessen. A foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást hirdessen. Az, hogy a tanítványok elmentek és eloldozták ezt a szamarat, ez jelképesen azt jelenti, hogy amikor hirdetve van az evangélium, a szabadulás evangéliuma, akkor az emberek felszabadulnak. Meghallják ezt az igét, és felszabadulnak. És ekkor jön egy következő pont. Jön egy akadály. A szamárnak voltak gazdái. Lehet, hogy voltak szomszédok is, akik rákérdeztek, hogy mit csináltok ezt? Milyen jogon oldozzátok el ezt a szamarat? Amikor egy ember szabadulni akar, akkor jönnek akadályok. Jönnek gondolatok belülről, hogy ez még úgy visszahúz, vagy akarom én ezt tényleg teljességgel, vagy vannak barátok, vagy ismerősök, vagy szülők, vagy gyerekek, akik olyan hatással vannak rád, hogy bolondnak néznek. Azt mondják, hogy miért akarsz te keresztény lenni? Miért akarod te Jézust követni? Egyetlen válasz van erre. Tudjátok, hogy mi ez a válasz? Az Úrnak van szüksége rád. Az Úrnak van szüksége rád. Sokszor mi úgy szoktunk gondolkodni, hogy nekünk szükségünk van az Úrra. Hogy mi el vagyunk vesztve, és nekünk nagy szükségünk van az Úrra, hogy megmentsen bennünket, és hogy segítsen a dolgainkban. De nem itt kezdődik a szabadulás. A szabadulás ott kezdődik, hogy az Úrnak van szüksége rád. Istennek szüksége van a te életedre. Szüksége van rád. Vágyakozik utánad, és ő szeretne veled közösségben lenni. Az, hogyha te vágyakozol utána, az még kevés. Az még nem elég erős ér. De Jézus Krisztus akar veled közösségben lenni. És neki szüksége van rád. Ő neki terve van az életeddel. És szeretne téged megszabadítani. Őtőle indul ki minden. Nagyon érdekes, hogy a tanítványok nem álltak le vitatkozni. Nem kezdték el magyarázni, hogy tudjátok, az úgy volt, hogy Jézus Krisztus elküldött bennünket, és hogy igazából mi nem akarjuk ezt ellopni, meg majd visszahozzuk, meg lehet, hogy adunk egy kis pénzt is érte. Nem, a tanítványok nem adtak érte egy fillért sem. Jézus Krisztus egy fillért sem fizet értünk. Egyszerűen kimondja a szót, és megszabadulunk. Ő nem ad sátánnak érte cserébe semmit, mert nincsen hozzá joga. Amikor ezek a gazdák meghallották ezt a kijelentést, hogy az Úrnak van szüksége rá, mit csináltak?
Engedték.
Szó nélkül. Nem kezdtek el vitatkozni. Ami már önmagában véve is döbbenetes. De így történt. Mert ez a szellemi világban is így történik, amikor Jézus Krisztusnak az igéje hangzik, sátánnak ott vissza kell vonulnia. És hogyha te életedben valami téged visszatart, mondd neki ezt, az Úrnak van szüksége rám. Nem tarthat vissza engem ez a bűn, nem tarthat vissza engem ez a barát, nem tarthat vissza engem ez a körülmény. Sátánnak az összes serege sem tarthat vissza engem Jézus Krisztustól. Mert az Úrnak van szüksége rám. És engem arra rendelt el, hogy én az ő szolgája legyek, és ő vele éljek örökké az ő királyságában. Jézus szava az, ami megszabadítja az embert, nem az emberi ügyeskedés. Hogyan került utána ez a szamár Jézusnak a használatába? Mert még folytatódik ez a történet. Mi történt utána ezzel a szamárral, miután eloldották, és elkérték is, és nem volt többi akadály? Hogyha elolvassuk a Márk evangéliumából 11. fejezet 7. versét. Azt mondja, és oda vitték a vemhet Jézushoz, és rávetették felső ruháikat, ő pedig felült rá. Szóval mit csináltak akkor, míg Jézus elkezdte használni? Soroljuk el, hogy mi minden történt ezzel a szamárral. Először mi történt vele? Oda vitték Jézushoz. Nagyon jó. Aztán? Ráterítették a tanítványok az ő ruháikat, és utána ráültették Jézust. Tehát így került Jézusnak a használatába ez a szamár. Na, mit jelent ez számunkra? Először is ugye oda vezették ezt Jézushoz. Mi hova vezetjük az embereket? Miután megszabadulnak, hova vezetjük az embereket? Ezek Jézushoz vezették ezek a tanítványok ezt a szamarat. Nekünk is az embereket Jézushoz kell vezetni. Jézusnak kell használatba venni ezt az embert. Nem törvényekhez, meg nem szabályokhoz, meg nem egyházakhoz, meg szervezetekhez kell vezetni az ember, hanem személyesen Jézus Krisztushoz. Neki személyes ismerettségbe kell kerülnie Jézus Krisztussal. Hogyan válik alkalmassá egy ember? Hogyan tud megszeridülni a természete? Nagyon érdekes, azt olvassuk, hogy a tanítványok ráterítették az ő ruháikat erre a szamára. Mi ennek a jelentősége, vagy mit jelent ez? Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor, amikor egy ember bekerül a gyülekezetbe, akkor és már szeretne szabadulni, már szeretne szövetséget kötni Istennel, akkor azt teszik, hogy elkezdik neki mondani a törvényt. Elkezdik neki mondani, hogy ezt így kell csinálni, azt úgy kell csinálni, itt ebben kell változni, ott abban kell változni, és telerakják az embereknek a lelkét törvénnyel és szabályokkal, és terheket raknak rá. De azt gondolom, hogy ez itt nem erről beszél. Itt a tanítványok a saját ruháikat rakták rá. És Jézus Krisztus bennünket nem arra hívott el, hogy mi az emberekre, azokra, akik szabadulni akarnak, azokra terheket rakjunk, hanem hogy vegyük körül őket a szeretetünkkel. Vegyük körül őket a mi nagy lelkűségünkkel. Ilyeneket mond az ige, hogy akik még erőtlenek a hitben, azoknak ne ítélgessük a vélekedéseit, hogy hordozzuk el egymást szeretetben, hogy ne botránkoztassuk meg azokat, akiknek gyengébb a hitük, akik még csecsemők a Krisztusban, hanem azokat megkülönböztetett szeretettel kell körülvenni. Úgy, mint ahogy a tanítványok erre a szamára ráterítették az ő ruháikat. Mert a szeretet egyedül, ami alkalmassá teheti az embert arra, hogy Jézus Krisztusnak szolgáljon. És ezután Jézus felült erre a szamára. Ezután tudja az ember követni Jézust, együtt járni vele az ő királyságában. És az az ember, aki előtte törvénytelen volt, törvény nélkül élt, nem tudott engedelmeskedni Istennek, az utána képes engedelmeskedni. Mit gondoltok, gyerekek, hogy ez a szamár, ez ugye ember eddig nem ült rajta. Amikor Jézus ráült, mit kellett volna ennek csinálnia?
Ledobni
őt. Így van. Nem idomították ezt a szamarat, nem kezdték el tanítgatni, hogy hogyan kell, hogy megüljön rajta egy ember. Jézus ráült, és azonnal szelíd volt az a szamár. Azonnal tudta, hogy mi a dolga. Azonnal használható volt. Amikor valaki újjászületik lélektől, bemegy az Isten királyságába, akkor használhatóvá válik Jézus számára. És együtt vonultak be Jézus és a szamár, együtt vonultak be Jeruzsálembe, együtt vonultak be a királyságba, és mi is így vonulhatunk be Jézussal együtt az ő királyságába. Azért még néhány tanulságot ránk nézve is szeretnék kiemelni ebből a történetből, akik már Jézus Krisztus tanítványainak mondjuk magunkat. Itt Jézus elküldte az ő tanítványait, hogy ezt a szamarat oldozzák el. Bennünket is az Úr arra hív, hogy hirdessünk szabadulást az embereknek. Jézus ugyanarra a szolgálatra hívta el az ő tanítványait, mint amit ő is végzett. Ha fellapozzuk Márk evangéliuma 6. fejezetének 7. versét, ott látjuk, hogy Jézus ugyanezzel bízta meg az ő tanítványait is. Azt mondta nekik, majd magához szólította a 12-t, és kezdte őket kiküldeni kettőnként, és adott nekik hatalmat a tisztátalan lelkeken. és más evangéliumokban is ugyanezt olvassuk, hogy Jézus kettessével kiküldte az ő tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot, hogy szabadítsanak, hogy gyógyítsanak, és hogy hirdessék az Isten országát. És bennünket is erre a feladatra hívott el Jézus, hogy mi is hirdessük az Isten országát, hogy hirdessük az embereknek a szabadulást. Nekünk nem az a feladatunk, hogy az emberekre törvényeket rakjunk, meg szabályokat állítsunk nekik, hanem hogy a szabadulást hirdessük nekik, úgy, ahogy ezek a tanítványok eloldották ezt a szamarat. És még egy fontos tanulság számunkra az is, hogy amikor harcolunk lelki harcban, lélek fegyverzetével, akár a bűn ellen, vagy valamilyen probléma ellen, vagy sátán akadályai ellen, akkor ott nincs hely az okoskodásoknak, meg a magyarázatoknak, meg magyarázkodásnak, hanem csak annak, hogy így szól az Úr. És ez elég. Mert ez az egyetlen, ami meg tudja szabadítani az embert, ami győzelmet tud adni. Jézus Krisztusnak az igéje elég. És azt gondolom, erről nem beszéltünk ugyan, de az sem mellékes, hogy Jézus kettessével küldte ki az ő tanítványit. Ide is kettessével, kettőt küldött el, két tanítványt. Szükségünk van egymásra. Szükségünk van egymás támogatására ebben a küldetésben, ennek a feladatnak a teljesítésében. Mert ez kedves az Úrnak, hogy egységben legyenek az ő követői. És nem utolsó sorban, az Úrnak rád is szüksége van. Nem csak akkor, amikor elhív a régi életedből, hanem mindig, most is. Az Úrnak szüksége van rád. Ő szeretné, ha te felszabadultál, szeretné, hogy menjél és másoknak is mondd el, másoknak is hirdesd azt a szabadságot. Szüksége van rád ezen a földön, hogy hirdesd az ő szeretetét, elmondd a tapasztalatodat másoknak. Nem kell feltétlenül messzire menni, ha csak a családi körödben, a munkahelyeden, a barátaid között, az ismerőseid között, a szomszédságodban megteszed, akkor hasznos voltál az Úrnak, és tudod használni téged arra, hogy más emberek is szabadságot nyerjenek, örök életet nyerjenek. És nem csak itt ezen a földön, de az örökké valóságban is az Úrnak szüksége van rád. Ő szeretne veled kapcsolatban lenni, és ez egy olyan igazság, egy olyan valóság, ami a legsötétebb helyzetben is az életünkben egy horgony lehet. Hogyha tudjuk, hogy az Úrnak szüksége van ránk, ő nem a semmiért hívott el bennünket, ő akart bennünket használni, és semmi nem választhat el bennünket Isten szeretetétől. Amen.